műsor termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad. Az Érd FM szolgáltató magazinja.
Ez itt a Köztünk marad, az Érd FM 101.3 szolgáltató magazinja, ami most kicsit rendhagyó lesz, ugyanis egyetlen egy interjú alanyunk lesz, Hajós Andrással fogunk majd beszélgetni, mert hogy kevés olyan színvonalas és mégis szórakoztató műsor van, mint amit hát most már nem a tévén lehet nézni jó pár éve, hanem a YouTube-on, ez a Dalfutár, aminek a negyedik évada már elstartolt tegnap augusztus 3-án hétfőn, de ugye ennek a formátumnak az egyik előnye, hogy mindörökké fenn is marad, legalábbis amíg a YouTube él, úgyhogy akár mikor újra nézhető az első rész is, illetve jövő hétfőn érkezik a második is. Hajós Andrást köszönthetem a vonal túlsó végén, mert hogy Dalfutár premier lesz hétfőn, ugye ezt az adást most csütörtökön vesszük fel, úgyhogy ha kedden hallgatnak minket, akkor már valószínűleg sokan láthatták a negyedik évad első részét. Mennyiben lesz más most ez, mint az eddigiek voltak? Ugye a Szuper TV 2-ről már ne beszéljünk, YouTube-on követjük már egy pár évada. Mennyiben lesz más, vagy hasonló stílusban jöttök, majd a szponzorok ugyanazok lesznek-e? Van ilyen, hogy 100 000-es feliratkozást el kell érni, vagy ezt már elengedték? Mi a helyzet most veletek?
Köszöntöm én is a hallgatókat, szia! Egyrészt egyáltalán nem baj, hogyha kedden tudja meg valaki, hogy van ilyen, hogy Dalfutár, ha meg már tudta, akkor kedden jut eszébe, hogy ja, már kim van a YouTube-on, ugye ez a csodálatos ebben az a műsor számára új médiumban, hogy időtlenségben ott van ez az örökké valóságig. Úgyhogy ez a része egyáltalán nem számít. Igen, van bennünk izgalom, minden évad előtt van, hogy akkor hogyan fogják fogadni. Egy műsor az el tud öregedni. Én szerintem itt még nem tartunk, de a műsoralkotói mindig rettegnek attól, hogy úristen, mi van, hanem most kezdenek rá a kommentelők arra, hogy oké, csak ez már uncsi, meg múltkor is ez volt. Próbálunk folyamatosan megújulni, az idei évadban is lesznek magyar sztárok, lesz olyan magyar zenész, aki tulajdonképpen nemzetközileg inkább ismert, mint a hazaiaknak. Lesznek a magyar ténából talán kevésbé ismert feltörekvő fiatalok, és lesz nagy öregünk is. Én még nemet sem tudok mondani ilyenkor, mert teljes titokban akarjuk tartani. Ez is egy érdekes tanulsága az internetre átköltözésünknek, hogy míg egy televízió általában úgy promózza a műsorát, hogy valamit megmutat belőle, és ezt mi az első évad internetes évadunkban így is csináltuk, és rettetesen leteremtettek minket a hallgatóink, hogy nem, ő nem akarja tudni, és ő csak akkor, amikor a premier van és bekapcsolja, akkor akar szembesülni vele, hogy kik lesznek a vendégek. Az a szerkesztési szabadság, meg ez a működési szabadság, amit az internet ilyen szempontból ad, az meg lehetővé teszi, hogy hát akkor, ha így akarják, akkor hallgatunk rájuk, és úgy csináljuk. Úgyhogy most nincs promó, és én meg titokzatoskodok, hogy kik a szereplők.
Jó, akkor neveket nem mondjál, de mondjuk azt árult már el, hogy lesznek-e olyan meglepetésszerű szállítások, mint mondjuk, amikor Király Linda hörgött legutóbb.
Előző évad utolsó adásában, amikor a Király Linda végül, mint megtudta, metált énekelt, és még hörgött is, az a típusú meglepetés, ami kiszámíthatatlan. Mi teremtünk egy helyzetet, mi megteremtjük a lehetőségét egy ilyen kimenetelnek is, aztán, hogy a szereplők élnek-e vele vagy sem, az már ott a helyszínen dől el. Őszintén szóval annak az adásnak is úgy mentünk neki, hogy nyilván tudtuk, hogy a Subscribe zenekar, aki egy ilyen keményebb metál vonalat visz, ha ők lesznek a producerek, és őket persze a háttérben, meg nem is annyira háttérben az adásban is felbújtottuk, hogy igen, legyenek önmaguk, csináljanak, amit akarnak. Tehát számítottunk arra, de ha az történt volna, hogy a Linda azt mondja, hogy hú gyerekek, nekem ez kicsit sok, legyen ez inkább popposabb, akkor meg lehet, hogy úgy alakult volna. Ilyen értelemben, tehát én előre óriási durranást megígérni nem tudok, még akkor sem, hogyha egy ilyen rádió interjúban nyilván ez volna a dolgom.
Nem feltétlenül.
20 éve médiázom, és már halálosan elegem van a nagy durranás kiáltásból, amikor aztán nincs nagy durranás. Szerintem lesznek meglepetések, túl vagyunk a forgatáson, tehát én már minden dalt ismerek. Lesznek nagyon különleges összeállítások, meglepetések, de hogy kinek mi különleges, azt nem tudhatom előre megmondani. Én azt hiszem, hogy ahogy a műsor egyre ismertebb, és a szereplők a zenei szcénából is egyre inkább ismerik, egyre kevesebb a konfliktus. Most már úgy jönnek dalfutározni zenészek, így a negyedik évadban, hogy tudják, hogy hogy is kell itt viselkedni, vagy mi az eredmény, és ez egy picit rossz is egyébként, mert a meglepetés faktor valahogy csökken. Úgyhogy mi már azon is gondolkodunk a szerkesztőtársaimmal, a producertársammal, hogy vajon nem fogunk-e szabályt változtatni. Például lehet, hogy az ötödik évadban megcsináljuk azt, amit már sokan kértek is, és most van egy ötödik évadra elígérkezett olyan legenda szövegírónk, ennyit az itán elárulhatok, aki miatt lehet, hogy akkor ezúttal a dal, nem a dallammal, a zenével, hanem a szöveggel fog kezdeni. Tehát ilyen apróságokban próbálunk különlegesek lenni mindig, de alapvetően ugyanarról van szó, mivel ez a műsor a mi megítélésünk szerint elsősorban az emberi együttműködésről szól, csak a zenén keresztül, és mivel a közönségünk is, a feliratkozóink is tudják, hogy lehet jó egy adás akkor is, ha az az adott dal neki nem tetszik. Magunk is így vagyunk ezzel. Vannak olyan dalfutáros dalok, amelyekre mi is azt mondjuk, hogy ez kevésbé sikerült. Pláne zenészként azt gondolom, hogy én máshogy csináltam volna, de ezek ízlés kérdések. Mi azt tartjuk sikeres adásnak, hogyha a négy teljesen véletlenszerűen, nektűnően összeválogatott ember, aki más világból érkezik, akik talán a színpadon sosem dolgoztak volna együtt, valahogy hangot találnak és közösen alkotnak valamit. Ez ebben az évadban is így lesz.
És az, hogy lesz a civil dalfutár, erről tudsz valamit most mondani?
Ebben az évadban, abból a felhívásból, amit még télen indítottunk tavaly, nem tudván még se járványról, se semmiről, és akkor indítottunk egy dalszerző pályázatot, egy ilyen kis felhívást, majdnem 500 dalt kaptunk, kifejezetten kérés volt, hogy ne befutottak, ne profik, inkább még zeneiskolába járók, vagy egyszerűen akár teljesen civil hobbisták küldjenek dalokat. Ebből egy szereplőt választottunk, és az egyik adásnak a dalát egy ilyen civil szereplő írta. A civil dalfutár, ami ezt az egész játékot, amit muzsikusokkal játszunk, kivinné az amatőr közönség felé, erre is volt egy tervünk, meg is van, egyszer majdnem lett is hozzá szponzorunk, aztán az visszalépett, ezzel egy kicsit még várnunk kell, aztán a járvány átrajzolt mindent, a forgatást félbe kellett hagynunk, néhány szponzorunk külföldi főnöksége megfagyasztotta a költségeket, és bármilyen jóindulatú magyar vezetőkkel tárgyaltunk is, nem volt mozgásterük, úgyhogy egy kicsit újra kellett gombolni a kabátot, de ennek következtében én megijedtem, és elkezdtem annyira szélszelni, hogy újabb szponzorokat találtunk, tehát most az eddigi szponzoraink mellett van már három új szponzorunk is, és különösen büszkék vagyunk mind a háromra. Ugye eddig az eddigi szponzoraink a Samsung, a Mazda, az Artisius, az Audio Technica, aki egy stúdiótechnikai cég, és aki kitűnő felhallgatókat és mikrofonokat adott ehhez a műsorhoz, meg a Villian Borászat, aki a színfalak mögött a jó hangulatról gondoskodott, és akkor ebben az ilyet karanténos időben megtaláltuk az Unika biztosító által működtetett Cserrisk nevű oldalt, ami alapvetően egy ilyen pontgyűjtő, mozgást elősegítő cucc, amivel egyébként még jótékonykodni is lehet, tehát a dalfutár is elkezdett egy picit jótékonykodni. Büszkék vagyunk arra, hogy a tankcsapda mellett a dalfutár a másik, amelyik produkciót a MOL most már támogatja. És például nagyon szép történet az is, hogy van egy felhasználók által kevéssé ismert cég, VMMD, ez a neve, ők egy zenei aggregátor cég, akik a Spotify-ra, Deezer-re, Amazon-ra, Apple Music-ra, ilyesmire teszik fel a zenéket. A dalfutáros dalok felkerülnek ezekre a listákra, és annyira megszerettek minket, hogy ők jelentkeztek azzal, hogy hát ők ezt támogatnák. Most nem azért mondtam ezt el, hogy benyaliznak nekik, mert nincs is szükségük rá, meg nekem sincs, de az nagyon fontos, hogy azt hiszem, hogy a dalfutár történetének, vagy sikerének nem csak a tartalma az oka, hanem az is, hogy találtunk egy működtethető üzleti modellt, és észszerűen, logikusan és gyorsan reagálva próbálunk szélszelni, és ezt nagyon fontos tudnia minden nézőnek és hallgatónak, és örülünk is, hogy ezt általában erről lehet nyíltan beszélni, hogy igen, ma nem nagyon lehet úgy termék elhelyezés és reklám nélkül műsort csinálni. Én azt hiszem, hogy a műsor szerkesztésében mi találtunk egy egészséges arányt. Igen, van benne Samsung telefon, de amúgy is lenne benne egy telefon, hiszen a játék erről szól. Igen, van benne Mazda autó, de egyébként amúgy is autóval megy a 30 fő stáb, meg amikor a stúdióba megyünk Török Bálintra, akkor oda nyilván nem biciklizem ki, és így tovább, és így tovább. Tehát fenntartható, organikus szponzoraink vannak, igyekszünk nem teletömni a dolgot egyelőre. Nem tudom, mit hoz a jövő, lesz a második hullám, tudunk-e működni tovább így.
És a szponzoraitok meg nem kötik meg a kezeteket, tehát hogy a kreativitásotokat kiélhetitek akkor?
Igen, és erről is szeretnék egy szót szólni, leginkább azoknak a fiataloknak, akik talán a Dalfutár nem is feltétlenül tartalmán és műsor jellegén, hanem a Dalfutár projektnek a sikerén felbuzdulva, én nagyon remélem, hogy elkezdenek hinni végre egy új korszakban a magyar médiában, ami nem feltétlenül arról szól, hogy külföldön már befutott formátumokat, poénokat, gegeket másolni kell, hanem igenis a saját viszonyrendszerünkre faragva lehet saját kreatív ötlettel előállni. Egyszerűen gyerekesen akarok abban hinni életem végéig, hogy az, hogy kitalálunk valami újat, az egyszerűen az egy jobb dolog, mint az, hogy lemásolunk valamit. Lehet, hogy nem jobb üzlet, vagy nem annyira biztos dolog, de talán a mi sikerünk megmutatja, hogy erre is lehet szponzort találni. Ezt is lehet ízlésesen csinálni. Nem igaz az csak, hogy a hülye és értéktelen influencerek kapnak pénzt. Nem igaz az, hogy reklám az egy olyan borzasztó dolog. Én azt hiszem, mi összesimítottuk ezt a kérdést életszerűen és őszintén. Nem próbáljuk eldugni a reklámot, nem próbálunk úgy tenni, mintha ez egy szégyenlendő dolog lenne, viszont próbálunk szelektálni a szponzoraink és a reklámozók között, ha megtehetjük, és olyanokat választani, akikkel valóban értékközösségünk van, és akik szeretik. Ezért cserébe ők viszont nem csak azt nézik, hogy most akkor 320 ezer volt a nézettség, vagy 325, hanem értik az üzenetet, értik a hosszú távú imidzset. Merem remélni, hogy nem gondolom, hogy mi teremtettünk egy működhető modellt, de azt azért gondolom, hogy a Dalfutár az első olyan magas költségű és magas megvalósítottságú, minőségi igényű, tulajdonképpen tévéműsor, ami a netre került, és én bíznék benne, hogy ezt majd mások is utánozni próbálják.
De hogy van ilyen hír, nem, hogy nemzetközi tévécsatornák érdeklődnek a licensz után?
A nemzetközi formátum piac egy nagyon jól működő és kapitalista szabályok szerint működő piac, ami a tévénézők hátsó udvara mögött történik, de hát történik, és ebben leginkább a kereskedelmi televíziók, vagy a közszolgálati médiumok vesznek részt, megveszik az X-faktort, megveszik a Big Brother-t, vagy lemásolják, vagy átalakítják. Erről a piacról kaptunk egy érdeklődést szintén egy ilyen ügynök cég részéről, aki szeretné a Dalfutár formátumát nemzetközileg értékesíteni. Ez azt jelenteni, hogyha sikerülne végre tető alá hozni a megállapodást, ami szintén a járvány miatt megállt, hiszen egyébként évi két nagy ilyen tévés vásár, expo van, általában Cannes-ban, ahova mindenki kiutazik, és ezeket a formátumokat ott egy ilyen expo szerűen meg is nézik, megbeszélik, lekötik. Szóval ez egy piac. És ez a piac is, mint annyi más piac, befagyott és meghalt, de ha ezt a szállat sikerül újra fölvennünk, akkor én nagyon remélem, hogy lesz egy olyan partnerünk, aki európai és akár Európán túli televíziókkal van kapcsolatban, ki fogja rakni a kirakatába, és ha valahonnan van érdeklődés, akkor boldogan el fogjuk adni. Fontos tudni, hogy ebből nem olyan nagyon sok pénz jön, mint amit az ember gondolna. Ez az ember én is voltam az előtt, mielőtt részletesen beleástam magam a dologba. De azt hiszem, nem is ezért csináljuk. Nekem borzasztó nagy személyes, intellektuális elégtétel és sikerélmény lenne, hogyha egy ilyen magyar fejlesztésű formátum a nemzetközi piacon sikeres lenne. Mi ilyen kreatív, művészies bolondok, meg ez az egész előadó műfaj, eléggé be vagyunk zárva a nyelvünkbe. És én akár az Emirul a zenekarral, ahol magyarul énekeltem, akár egyéb tevékenységemben nem nagyon tudtam olyasmit felmutatni, mint mondjuk egy sportoló, aki nyilván nemzetközileg értelmezhető, egy klasszikus zenész, vagy egy jazzzenész, vagy akár egy sikeres író. És azt hiszem, hogy ez az álom, hogy az Amerika, hogy hú, én aztán külföldön, ez a mi régiónkban, a mi kultúránkban, talán picit túlértékelve is, de ez nagyon fontos. Én vállalom ezt a túlértékelést, az én apám nemzetközi orvosi kutatói karriert futott be, láttam ilyen példát a családomban, hogy ilyet lehet, és ezt szeretném. Úgyhogy ha Pilei TV megvesz 10 epizódot, és keresünk vele 3000 eurót, akkor én iszonyatosan boldog leszek, és már akkor boldogan halok meg, hogy csináltam valamit, ami az ország határon túl is működik.
Mindjárt zenélünk egyet, és hogyha már a dalfutár a témánk, illetve Hajós András a vendégünk, akkor nyilván a dalfutárból fogunk egyet zenélni, méghozzá a dalfutár 2-ből, a Mary Poppins első táncát, aminek énekese Lábas Viktória, producere Berecki Zoltán, dalszerzője Grecsó Krisztián, és zeneszerzője pedig Zentai Márk volt. De még mielőtt meghallgatnánk ezt a dalt, megkérdeztem Andrást, hogy hogy is van most ez a dalbejegyzés az Artisjusznál, mert hogy hallgattam vele egy olyan beszélgetést, amiben azt mondta, hogy hát nem minden esetben működik az a fajta modell, amit ők tanácsolnak és elképzeltek.
Ugye úgy működik ez, hogy ha egy szerző ír egy dalt, akkor a szerző joga elidegeníthetetlen. Még csak cégbe sem tehető át. Tehát Gipsz Jakab írja a Gipsz Jakab vagyok című dalt, az az övé, majd halála után örököseié. Ez a világon mindenhol így van. Ezeket a jogokat kezeli az Artisjus például, és ezen jogok és a lejátszások száma után kapja a pénzét részben a szerző. És mi mindig teszünk egy darabig tettünk egy javaslatot, miután itt a dalfutárban azért úgy készül egy dal, ahogy a valóságban nem feltétlenül szokott, hiszen a valóságban tudnak egymásról az emberek, mi meg ugye a dalszerzőt, a szövegírót, a producert és az énekest egymás előtt titokban tartjuk a műsor végéig. Úgyhogy azt szoktuk mindig javasolni, hogy legyenek ők 25-25-25-25%-os tulajdonosok. Az iparági standard, a szokás az nem ez. Általában a dalszerző és a szövegíró kap jogdíjat, 40-60 vagy 50-50 arányban, általában egy producernek valamilyen apró százaléka van, az énekesnek meg nem nagyon szokott lenni, hanem ő inkább valamilyen fajta díjazást kap a dolog feléneklésért, tudván azt, hogy majd az élő koncerteken pedig ő fog pénzt keresni azzal, hogy játszol. Most mi ezt az egyenlősdit javasoljuk általában, és néhányan megijednek, mert nem ez a szokás, és azt hiszem, hogy nem tudják a párbeszédet kezelni. Ez egy pici kudarcom nekem, hiszen miközben ez a műsor arról szól, hogy hogyan lehet együttműködni, furcsa nekem, hogy ezt a kört úgy nem nagyon tudják lefutni. Volt olyan szereplőnk, aki tök őszintén megmondta, hogy neki ez nem tetszik, mert ezt igazságtalannak érzi. Én nagyon örültem, mert ez a fajta őszinteség kell az ilyen megbeszélésekhez. Mások meg inkább szemérmesen a szőnyeg alá söprik, és így fordulhat elő, hogy van olyan dal, amelyik még gazdátlan, ami meg azért fájdalmas, nem mintha az a 3-5000 forint, ami abból befolyna, az olyan jelentős lenne, hanem egyrészt azért, mert mi van, hogyha egyszer csak bedúran egy dal, és aztán akkor az nem 3 és 5 ezer lesz, hanem 3 és 500 ezer, az már azért kevésbé mindegy. Másrészt egy dal az egy megszületett gyerek, akit anyakönyvesztetni kell, és én nekem egy picit fáj, amikor a levegőbe lógnak dalok, úgyhogy szoktuk nyüstelni a szerzőket, és talán ez a megjegyzésem is arra vonatkozott, hogy erre így felhívjam a figyelmet.
Érdefem 101.3.
Érden jó!
Áztunk, te remegtél, nevettél, úgy ömlött tenger az eső. Kölcsönbe sejem sál, azt tukál, nagy ernyő, legyen nagy erő. Végül a kalapnál jól is áll, azt mondtad, én erről álmodom, dodom, dodom. Hogy ez a nyár egy fesztivál, majd megcsinál, hogy veled száll a felhő a városon. Mary Poppins első tánca sátoron kiégett. Álmodoztunk pörigázva újabb percekért. Éjjel félénk a szó, nyúltál az ingemért. Vívás életét repástom a kedvemért. Néztél, szerettél, a szeretnél, nem néztük már az egész értelmét. Atya ég belülünk, kettőnkből mindenki valami meghalma. Ég bolton száz apró lámpa, jó nagy fényesség. Csónakházi álmok láza, könnyű hűtlenség. Mary Poppins első szív, talált tárgya ki, kalap sem sem, az ernyő is mesél, talált tárgya az ég, ha felnézel álmodhatsz, hogy falad ki flibi, utolér a hajnal, egy falad éppen ég.
Köztünk marad, az Érdefem szolgáltató magazinja.
Folytatjuk a beszélgetést Hajós Andrással. Eddig főleg a dalfutárról volt szó, most egy kicsit más témákat is érintünk.
Milyen volt kamázenészekkel most együtt dolgozni karantén után? Tehát mit éreztél rajtuk? Mennyire voltak megzuhanva lelkileg? Vagy nyilván ez tök más volt mindenkinél?
Nagyon érdekes állapotban vannak, akikkel most dolgoztunk. Egyszerre vannak elkeseredve megzuhanva, és közben kisimulva.
Furcsa, de hogy a dalfutártól simultak ki, vagy?
Nem, attól, hogy mindenki nyugít. Azért ez a zenész élet, ez egy nagy vándor élet. Ebben azért az ember élete úgy telik, magam is csináltam 10x évig a konkrét koncertezést, utazást. Az egy ember és idegrendszer próbáló ügy, hogy délután 2-kor beülni egy buszba, és aztán abból valahol 8-kor előkerülni egy színpadon, ahol azt mondani, hogy na jó estét kívánok. És ez az életforma, ez nagyon sok lazasággal, és nagyon sok kísértéssel, és persze nagyon sok alkohollal, cigivel, droggal, bulival, család szétverő eseményekkel is tarkítva van. Szóval ez nem egy annyira könnyű élet, mint az a másfél órája, amit a közönség lát. Úgyhogy azért, akik ezt a szakmát űzik, azért meggyepált idegrendszerű emberek. És én azt láttam, hogy most akikkel találkoztunk, azok mind simábbak voltak, mert, és mondták is, hogy azért a csajommal voltam otthon, meg a kutyát mindig levittem, meg kitakarítottam, meg izé, miközben van egy egzisztenciális félelem, amit a szakmának a sztárjai nyilván jobban viselnek, és nem feltétlenül azért, mert már milliárdokat félreraktak, hiszen egy dal nem igazán tud közbeszerzésen indulni, de inkább azért, mert hozzá vagyunk szokva az egyik napról a másikra élésre, és sokan hozzá vagyunk szokva, hogy akkor van pénzünk, ha új dalt, ha új klipet csináltam, akkor van velem valami, ha én csinálok magamnak új műsort, ha új ötletem van. De a legtöbb ember, akinek neve van ebben a szakmában, és a fiatalok is, akik erre készülnek, valahogy arra vannak kondicionálva, és megtanulják azt, ami szerintem egyébként nagyon helyes, és jó lenne, ha így lenne a vállalkozói szféra más részeiben is, hogy az van, amit magamnak kitalálok, kikaparok, megcsinálom, meginvestálom, és aztán megkockáztatom. Ebből a szempontból egyébként a popzene, furcsa, hogy ezt mondom, de hordoz a kapitalizmusnak a szép oldalából nagyon sok mindent. Mert a popzene világában létezik olyan, hogy ülök otthon, kitalálok valamit, legyen ez egy dal, vagy egy műsor, vagy egy videoklip, befektetek, megcsinálom, kirakom a piacra az emberek elé, bejön, sikeres leszek, pénzt keresek, és akkor csinálhatom a következő ötletet. Abban a világban, amiben élünk, ahol részben lokálisan a lokális politika által van eltorzítva a piac, ilyen értelembe vett, ilyen klasszikus működése, ahol globálisan egy ezer más tényező, és a politika, és a járvány, és a geopolitika, és az Európai Uniós szabályzók. Szóval már nem igazán van szerintem olyan piac, mint amiről így, amikor mi gyerekkorunkban a 80-as években tanultunk, a kapitalizmusról álmodoztunk, hogy igen, ott aztán valaki kitalálja, hogy kültös kalácsos lesz, nyit egy üzletet, és akkor, ha jó kültös kalácsot csinál, akkor bizony jönnek az emberek, és akkor jövőre nyit még egyet, és aztán ő lesz majd a Kentucky Fried Chicken, vagy a McDonald's, vagy a valami. Szerintem ez a korszak lejárt, de a popzenében ez piciben még megélhető. És szerintem ezek az emberek, akikkel én dolgozom, ezek egy ilyen világban élnek, és az az üzenet ebből számomra, hogy ez még mindig egészségesebb, mint állami támogatásra várni.
Hiszen még úgymond a vélemény nyilvánítás szabadságában, és akkor most nem kell nagyon belemenni aktuális közéleti kérdésekbe, de hogy mondjuk, szerinted zenészek meg tudnak-e úgy élni, akár a piacból, úgyhogy közben ne kelljen benyajniuk éppen az aktuális hatalom
valagában? Én hiszek ebben, és nem csak, hogy hiszek benne, hanem azt hiszem, élharcosa is voltam a kezdetektől, a karrierem kezdetétől annak, noha idősebb kollégák figyelmeztettek, akár a heti hetes kapcsán, hogy a tönkre fogja tenni a zenekart, hogy nem szabad megosztani a közönségemet, hiszen azt szeretheti a dalomat egy MSZP-s meg egy fideszes egyszerre, de ha én valamelyik oldalra beszólok, vagy leteszem a voksom, akkor majd ő azt fogja érezni, és igen, és kaptam én is ilyen kommentet, hogy na akkor most ő összetörte az összes Emilulesz CD-jét, mert én a heti hetesbe beültem a mocskos kommunisták közé, megkaptam persze ellenkező jelű ugyanilyen idiótát, hogy miért nem én vagyok a miniszterelnök, ő annyira szeret engem, de ezzel együtt én hosszú távon én úgy gondolom, hogy nekem bejött, én pszichésen jobban éreztem magam az elmúlt 20 évenben attól, hogy mindig véleményt mondtam. Értek apróbb hátrányok, de azt is tudni kell, hogy én egy olyan formációnak a frontembere és a szerzője voltam, amelyik igazán soha nem a hatalmas falunapiacról vagy a rendezvénypiacról élt. Megvan azért ennek a szakmának is az az egy-két sugárútja, amit azért erősen tud fogni a hatalom. Pont a nagy rendezvények, pont a falunapok, pont a médiajátszás. El tudom képzelni, hogy vannak olyan zenekarok, amelyek nem engedhetik meg maguknak, hogy szabadon beszélnek. Ezzel személyesen nem tudok egyetérteni, de nyilván nem kritizálnék ezért senkit. Én szerintem az nem egy élhető taktika, hogy befogom a számot azért, hogy legyen pénzem. Szerintem ez emberhez méltatlan élet, és szerintem hiteltelenít egy művészt. Én nem tudom elhinni annak a művésznek, aki befogja a száját azért, hogy pénze legyen, amikor utána azt énekli, hogy szeretlek, vagy kék az ég és zöld a fű. De ez lehet, hogy csak az én személyesen túltolt szabadságvágyam. Egyébként az elmúlt időszakban, az elmúlt 10 évben látok felnőni egy olyan generációt, például hadd említsem meg a Fluor Tomit, akire én még emlékszem akkor, amikor a véleménye ugyanez volt, mint amit most nemrégiben lehetett olvasni, de még azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy ez még kicsi, és telefonon beszéltünk, és nekem fortyogott, és hogy én hogy merem ezt mondani, bárcsak ő is merné, és hogy felnéz rám, meg stb., de hát, hogy ő ezt nem tudja, hogy akkor volt 20x éves, most már 30x éves, megerősödött, tudja, és szóval én hiszek abba, hogy mindig lesznek közöttünk olyanok, akik nem fogják elengedni ezt a szálat, hogy kimondják, amit gondolnak. És a másik pedig az, és ezt mindenkinek a lelkére kötöm, a fiatalok közül, akik ilyesmiről kérdeznek, nem kötelesség. Nem kötelesség a másik emberért belehalni, munkát elveszteni, lehetőséget. Én nem haragszom azokra az emberekre. Én meg tudom érteni, aki abból jön, hogy szegénység vagy nehéz helyzet, és neki nagyon fontos, hogy ő megmutassa. Én meg tudom érteni, aki családot tart, szóval én nem vagyok ebből a szempontból jezsuita, de ugyanakkor mondom, hogy erősen hiszek a véleménynyilvánításba. Szerintem egy közszereplőnek egy kicsit kötelessége is, hogy azért a sok figyelemért, azért a sok szerencsér, amit mi kapunk, hogy véleményben idióta 12 éves hülye gyerekek maradhatunk egész életünkben, akik a saját kis dalaikat eljátszhatják helyeken, meg a kis műsorötleteiket közben, lehet, hogy keményen dolgoznak, de azért alapvetően jól is szórakoznak, még meg is tapsák őket a végén, még pénzt is kapnak, de szerintem nekünk valamilyen szinten kötelességünk ezt visszaadni, nem csak azzal, hogy a színpadon rendesen dolgozunk, hanem azzal is, hogy közéleti kérdésekben segítünk orientálódni az embereknek. Mert hogy erről pedig azt gondolom, hogy igenis persze semmi nem történik, ha én vagy a Fluor vagy a Majka ezt meg azt mondjuk, Ákos meg Amasz mondja, nem mi döntjük el a szavazó lapok sorsát, de lehet, hogy nagyon sok embernek segítünk abban, akár direkt, akár indirekt módon, hogy igen, a hülye hajós azt mondja, akkor jussam, vagy most mondott valamit, és őt szeretik ennyi és ennyi millióan, akkor abban csak lehet valami, akkor ezen elgondolkozom. Szerintem ez a fajta közéleti párbeszédben való részvétel, ez dolgunk is.
Meg hát, hogyha nem csak mondod, hanem mint amit csináltál is, tehát, hogyha jól tudom, akkor rászorulóknak is rendszeresen segítesz, illetve hát felajánlottad a lakásod egy részét, amikor
hát,
ugye
hát az is sokféleképpen értelmezhető, itt a felajánlás gesztusa szerintem fontosabb volt, mint a reális megvalósíthatóság, amivel utána egy pár hétig pörögtem rajta orvosokkal, szakértőkkel, jogászokkal, beszéltem kerületi szociális háló munkásaival, és aztán végül mindenki lebeszélt, és kiderült, hogy nem igazán lesz olyan orvos, aki nekem olyan szakmai zárójelentést tud adni, amelyben engem feljogosít, hogy egy vadidegen embert otthon ápolja, és aki vállalná, hogy abba aztán semmilyen koronavírus nincs. De én azt gondoltam akkor, hogy a gesztusnak, az ajtónyitásnak el kell hangzania, mert a szolidaritás mindennél mélyebb, minden politikától független üzenete az ezt követeli meg, és nagyon örömmel láttam, hogy az a posztom valami 7 vagy 800 ezer megtekintést, meg mérhetetlen sok kommentet látott, és nagyon sok jó ember van azért Magyarországon, mindenki segítséget ajánlott, mindenki tovább gondolta. Egy szép pillanat volt, valahol talán nyilván könnyebb így, hogy végül nem került rá sor, hogy valaki oda jöjjön, ezzel együtt ezt én komolyan gondoltam.
És akkor ugyanez volt az InvestVér-díjjal is most az Index kapcsán?
Hát mindannyiunkat lesokkolt, noha várható volt azért, aki figyeli a politikát, és pláne mi médiások, akik a háttér iparágáról is talán többet tudunk, mint aki csak egyszerűen találkozik egy portállal és olvasol valamit. Ezért várható volt, ez egy évek óta, talán évtizede zajló folyamat. Én nem is annyira a felháborodásomat akartam kifejezni éppen ezért, ami tudom, engem bizonyos értelemben nem lepett meg, egy picit mondom lesokkolt, hogy miért most és miért így, de azóta már olvastam elemzéseket, hogy ez is miért nem véletlen talán összefüggőben Orbán Viktor Európai Uniós harcaival. Azt akartam inkább kidomborítani belőle, hogy azt hiszem, hogy nekünk, akik nem igazán vagyunk oda ezért a jelenlegi kurzusért, stílusáért, döntéseiért, filozófiájáért és napi gyakorlatáért, nekünk is érdemes felnőni és újabb és újabb módszerekre nyitottnak lenni, mert az, hogy felháborodottan posztolunk, vagy akár csak felháborodottan tüntetni megyünk, mely mind a kettő nagyon fontos dolog, de ez nem biztos, hogy elég lesz. Lehet, hogy a piac szabályait tudomásul véve többet tudunk tenni, ha bizonyos termékeket eltartunk. Az Indexnek évek óta zajlik kampánya arról, mint ahogy a 444-nek is, meg szinte minden online sajtóterméknek, hogy hogyan lehet őket támogatni. Valljuk be magunknak, nem veszük ezt annyira komolyan, amíg valami ingyen ott van, addig azt nagyon szeretjük. Amikor fizetni kell érte, akkor már nem biztos, hogy annyira fontos. Márpedig, ha nem fizetünk érte, akkor fizet érte valaki más, az, akinek pénze van. Pénze meg annak van a Magyarországon jelenleg, akinek a politika ad, és akkor köszönjük szépen, ott vagyunk. Magunknak rúgunk sokszor öngolt, amikor kényelmesen úgy döntünk, hogy ja, most nem küldöm ezt meg, nehogy már 500 forint legyen egy havi, az túl sok. Én megértem, hogy kevés pénze van az embereknek, én megértem azt, hogy, és most elhiheti nekem is mindenki, akinek március 13-án az utolsó szombathelyi fellépésem után mindenemet lemondták, és ugyan most nyugtatgatnak azzal, hogy ezen fellépések majd novemberben és októberben vannak, de hát mindannyian tudjuk, hogy simán lehet, hogy akkor megint karanténban ülünk. Szóval én tulajdonképpen a dalfutáron kívül nem dolgoztam március óta, egy-két ilyen apróságtól eltekintve. Úgyhogy én se azért mondom ezt, mert annyira tele lennék, vagy annyira biztos lennék a jövőmben, de érzem azt, hogy kell, hogy mindannyiunknak legyen egy ilyen kis portfóliója, amire áldozunk pénzt. És az az igazság, hogy nagyon sok mindenre áldozunk pénzt, mindenki más mennyiséget, mindenki más gyakorisággal, de azért fontos, hogy sportoljunk. Elfogadta mostanra mindenki, hogy fontos az, hogy jó táplálékot együnk, és én azt gondolom, hogy van azért Magyarországon egy olyan középosztály, alsó középosztálybeli réteg, akinek ha ennyire fontos a sajtószabadság, akkor el kell kezdenie megszoknia azt az elsőre újszerűnek tűnő gondolatot, hogy a sajtószabadságot nem fogják adni. Azt meg kell vennünk. Mert ha elmegy az Orbán, akkor jön utána egy másik, akkor lehet, hogy annak meg más gondolata lesz. Az nem szabad sajtó, hogy egy állam támogatja. Lehet, hogy óriási karácsonyisták, vagy gyurcsányisták, vagy LMP-isták vagyunk, és akkor azzal el van intézve, hogy majd ő kerül hatalomra, és ő majd akkor jó újságot csinál belőle. És ha az ő egyik politikusának lesz zavaros nőügye, meg utazási számlái, mint a Lázárnak, amivel az Index megtörése elkezdődött, mert megírták, akkor majd mi most biztosak vagyunk benne, hogy ők majd olyan remek emberek, hogy nem fognak rászólni az általuk pénzelt újságra, hogy ó, légy szíves, azt azért már ne írjátok meg. Hát ne legyünk naívak, értsük már, hogy működik ez. Ahhoz nem lehet hozzányúlni, aminek annyi pénze van, hogy nagyobb egy kormánynál is. a Coca-Colát miért nem akarja Orbán Viktor lenyúlni? Most persze egy kicsit igazságtalanul nagy példát mondtam. Ebben biztos, hogy sok minden benne van, történetileg, gazdaságpolitikai, de azért az is benne van, hogy eszünkbe se jut ingyen benyúlni a hűtőbe reggel, amikor akarunk inni egyet, hanem tudjuk, hogy az mennyibe kerül. Én ezt akartam ezzel a poszttal egy kicsit hangsúlyozni.
Na, nagyon szépen köszönöm, és akkor Dalfutár már volt augusztus 3-án az első rész, legalábbis Dalfutár 4 vagy...
Külön az érdieknek, meg a térségieknek külön feljön a figyelmét, hogy azért érezzék nagyon saját magukénak ezt a dolgot, mert most ilyen kicsit ilyen romantikusan nemzetieskedve mondom, mert érdi levegőt szív a Dalfutár minden szereplője, hiszen a Superstars Recording Studio az Török Bálint határában van, és hát tulajdonképpen akkor most mondhatom, hogy hogy ezeknek a hallgatóknak ez ilyen hazai terep. Mindenki egy picit, aki a Dalfutárban volt, az egy darabig érdivé is válik. De nem csak ezért kell nézni, hanem azért, mert jó.
És akkor minden héten, hétfőn, esténként?
Minden hétfőn, mostantól augusztus 3-ától minden hétfőn 19 órakor Dalfutár premier, és hála az internet alapszerkezetének szerdán 16 órakor is ugyanúgy meg lehet nézni, mint ahogy most azonnal meg lehet nézni a régi adásokat is.
Jó, nagyon szépen köszönöm Hajós Andrásnak.
Köszönöm az érdeklődést.
Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ez a Köztünk Marad volt az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja. Hallgassák, kövessék Önök is a Dalfutár 4-et, és persze hallgassanak minket is, mi jövő héten jövünk ugyanebben az időben. Most elköszön a szerkesztő műsorvezető Jakab Aponyi Noémi.
Köztünk Marad, az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Érdefem 101.3. Érden jó.